Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán takosok passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán, Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Elkezdett a Super Bowl hete. Patrik, hogyan állsz így most keddeste, akkor 5 nappal a nagy esemény előtt?
Egyre izgatottabban várom már a mérkőzést. Nagyon sok minden van a fejemben, hogy mi történik, de ezekről is majd beszélünk részben egy későbbi podcastben a héten. De vegyes izgatottság, meg mindenféle van a fejemben.
Igen, és most utóbbi pár napban itthon voltam a Lanával, mert beteg volt. De ma már leültem rendesen elkezdeni készülni azért így a Super Bowl-ra meccsapokkal, stb. És mi kell gondolkodni, meg olvasgatni, meg ilyesmit, hogy most már is elkezdtem ráhangolódni bőven a meccsre, és most már nagyon várom, már kíváncsi vagyok. Mi lesz? Podcast. 58. Super Bowl van, úgyhogy az 5-össel meg a 8-össel akartunk kicsit játszani. Két adásunk lesz a héten, ez az első, ahol 5-5 dolgot hozunk, amit tanultunk a szezonban. Fogalmas, hogy Patrik miket hozott, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért ez, szerintem tök érdekes beszélgetések fognak ebből kialakulni, vagy érdekes dolgok jönnek majd ki, tényleg igazából kicsit ilyen egész szezon átfogó dolog, tehát hogy akár jövőt is csináltuk volna, de akkor már kezdünk a free agency-en meg a draftra készülni, úgyhogy szerintem most egy pont jó kis mini volt időszak volt így a Pro Bowl után, hogy itt tényleg át gondoljuk az egész szezont, hogy akkor mi volt itt, meg mit tanultunk, és akkor lesz csütörtök délután este, a legkésőbb péntek hajnalban egy másik, ami már, a másik adás, ami már tényleg a Super Bowl-lal foglalkozik, és csak azzal. Ott pedig 8-8 tippet fogunk hozni a nagy döntőre, kicsit ilyen fogadásos, kicsit nem dolog lesz abból, de beszélgetünk a Super Bowl-ról. Nem akartunk podcastben egy komoly beharangozót csinálni, mert mind a ketten írunk elég komoly beharangozót az oldalra. Patrik írja, amikor a Chiefs támad, én amikor a Niners támad, úgyhogy ott az bőven ki fogjuk besézni, úgyhogy ezt nem akartuk podcastben is elmondani, hogy inkább ilyen játékosabb formát találtunk ki. Na, szóval a kis housekeeping után ötöt tanulság. Fullbára már elvihetted ezt, Patrik, meg nyilván én is. Mi az első, amit te hoztál?
De nagyon furcsa volt erre készülni, erre az egészre, mert amikor így bedobtad, akkor még nem tudtam, hogy merre fel fogok gondolkozni, és igazából most tudom, hogy te mikbe gondolkoztál. Az első dolog, igazából most tudom, hogy mit dobjak be először, de én azt dobnám be elsőtéknek, hogy az analitika végleg átvette, vagy átveszi a hatalmat így a NFL-ben, ugye egyre több csapat és edző fordult a negyedik kísérletek felé, és egyre inkább az analitika szerint döntenek, sőt, főleg a Lions-nál látunk olyat is, hogy már talán át is fordult, egy kicsit a analitikus gondolkodás egy picit a kockáztatás irányába, de nem csak a negyedik kísérletek, hanem ugye egyre többször látjuk, hogy a kétpontos kísérletekre is akkor mennek rá a csapatok, amikor kellene, ugye a két TD hátrányban most már ide inkább elterjedt az a gondolkodást, amit régóta mondogatunk, megbeszélünk, hogy mi lenne a logikus, de nem feltétlenül láttuk, hogy ez így megtörténne, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az az év, amikor már talán senki nem kérdőjelezi meg, és egyébként közvetítésekben meg mindenhol is egyre egyértelműbb, hogy mikor kell neki menni, és meg is teszik.
Jó, tetszik. Még nyilván mindig van hova fejlődni, tehát az sok edzőnél mindig van hová fejlődni, de nyilván látszik az irány, és az utóbbi években ez inkább egy ilyen tényleg egy több éves folyamat, ami látszik, hogy az, amikor először elkezdtünk erről beszélni, akkor még elég sok komment jött, hogy mekkora hülyeség ez, meg mit tudom én. Azért most már egyre kevesebb ilyen van, meg inkább azok vannak, hogy jó, miért nem mentek nekem, Eriknek, úgyhogy És egyébként valamilyen szinten a erről való beszélgetés is átmegy már talán egy kis taló túloldalára néha, hogy mindig neki kellene lenni, ami nem igaz, de hogy még mindig összességében az azt gondolom, hogy még ha az egész ligát nézzük, most nem mondjuk nem a Lions-t, akkor azért mindig még lehetne kicsit kitolni ennek a határa, de mindenképpen egyértelmű, hogy ez teret hódított magának az NFL-ben, ha csak azt nézzük, hogy a csapatoknál is egyre nagyobbak az analitikus osztályok, és ez ugye sokan keverik az analitikát, hogy ez a negyedik kísérletes döntések, de hogy ez egy nagyon kis szelete az egésznek, és egy csomó olyan analitika van, vagy analitikának az is része, hogy hogyan készülsz fel az ellenfélben, milyen trendeket nézel meg, ami már ott volt amúgy is igazából a csapatoknál, meg az edzőknél, csak most lett rá inkább egy dedikáltabb részleg mondjuk, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy nyilván amit látványos, az a negyedik kísérletek, meg néha két pontosok, de hogy azért mögött egy hatalmas háttér van, meg nagyon sok rétű, amire lehet használni az analitikát, mert cap managementre is lehet használni, tényleg ellenfélből felkészülésre, game managementre rengeteg mindenre lehet használni, meg is nincs egy jó nem is tudom, image az analitikának, szerintem egy összességben még mindig nincsen, de amúgy meg igen, tehát az látszik, hogy nem veszi át a hatalmat, mert az nem igaz, de hogy egyre több csapat egyre szélesebb körbe használja.
Igen. Jó, hogy ez a kiegészítés, még igazából én is erre gondoltam, hogy nyilván nem csak a negyedik kísérletek meg a két pontosok, hanem hogy valamennyire a számuk szerint elkezdtek gondolkozni, és ugye nyilván így tervezik a scripteket, meg a playeket, drive-okat, tehát hogy sok olyan dolog, amit nem is látunk a háttérben.
És gondolkodok, akkor melyiket hozzam. Először, igazából tényleg az baj. Kíváncsi vagyok, hogy lesz egyetlen olyanunk, ami ugyanaz, mert az érdekes lenne. Legyen az, hogy védelem felé fordulok most, és azt mondom, hogy a linebacker és a slot cornerback pozíció sokkal fontosabb, mint régen, meg úgy összességében a pálya közepének a levédekezés, az kulcsfontosságú lett a mai NFL-ben, és ez így a tanulságom, és akkor kicsit kifejtem, hogy ugye cornerback meg edge rusher volt alapvetően a premium pozíció, ami most is azért ezt sem akarom vitatni, hogy továbbra is az, csak hogy a pálya közepe az eddig gondoltnál az jóval fontosabb lett, és ezáltal a linebacker, meg a slot cornerback, meg egyébként a safety is fontosabb pozíció lett, mint pár éve gondoltuk volna, főleg tényleg a mai két mély safety védelmeknél, ahol nem tudnak mélyre menni, meg szélre menni a csapatok, mert azok jobban le vannak védve, így a pálya közepét fogják támadni, és erre koncentrálnak, főleg a mai Shanahan-centrikus ligában, ahol liga fele Shanahan offense-t futtat gyakorlatilag, és ők meg a pálya közepét célozzák, meg a linebackereket célozzák, és ezért kellene ide most már jobb emberek, és most kicsit először linebackerekről, ez egy hosszabb ték, úgyhogy bocsánat, előre is, hogy hosszabban fog beszélni. Szóval, ha nincs linebackered, akkor bármelyik értelmes csapat, az szétszed téged, akár futásban, de főleg passzban, ami most nyilván igaz szurkolóként azért megtapasztaltam a saját csapatomnál, de hogy ez nem csak itt van, és látjuk, hogy a top 4 csapatnál Ravensnek, a Fortinersnek a legjobb linebacker duója van, Chiefsnél van egy nagyon jó különböző szerepkörökből állított egység. Lions is sokat fektetett ide, az most nem teljesen sikerült feltétlen minden, de hogy azért látszik, hogy a pályán közepét le tudod védeni, azért előre jutsz, és nem csak ez volt a csapatoknak a sikerének a kulcsa, de hogyha tényleg ebben a két mély safety-s világban akarsz élni egyre jobban, akkor muszáj a linebackerekbe fektetned, mert strukturálisan a pálya közepén gyenge a védelmed, és hogyha van egy jó játékosod, akkor ezt ki tudod diktatni, ezt a gyengeséget, és ugye nyilván mivel könnyű boxokkal operálsz, azért a linebackereknek fontosabb lesz a futás elleni védekezése is, úgyhogy nagyon fontosabb lett ez a linebacker poszt, és ez nem azt akarom mondani, hogy most akkor első körbe kell linebackereket vinni, mert ennek az éremnek a másik oldala, hogy rohadt nehéz jó linebackereket találni, főleg az egyetemen, ahol még nehezebb ez a dolog, és ott még, tehát nagyon gyenge linebackerek vannak azért évek óta, akik kikerülnek a ligába, úgyhogy ez a nehéz része ennek a dolognak, hogy nagyon nehéz jó linebacker találni, hogyha van, akkor az rendkívül értékes, és akkor a slot corner átvívja a dolgot, hogy kapcsolódik így van az előzőhöz, hogy azért pár éve a slot posztot is rengetegen támadták, bemozgatták ugye a szélső elkapókat, az elit elkapókat bemozgatták a slotban, hogy jobb meccsapokat alakítsanak, ne legyen press coverage, stb. Stb. És meg ugye az is pályaközepi dolog, tehát ott is azt a részt támadták, és ugye nyilván azért most már évek óta gyakorlatilag kezdőnek számítanak a slot cornerek, tehát sokat is vannak a pályán, de hogy ugye megint két mély safety is felállásoknál, a slot cornernek rendkívül fontos feladata van a futásvédekezésnél is, nem csak a coverage-ben, és ugye ez a kettő megint kiegészít egymást, hogy ezáltal is fontosabb a pozíció, és hogyha van ide egy jó embered, akkor azt meg az előnyödre tudod formálni, és fegyverként is használni, lásd. Kyle Hamilton, Trent McDuffie, Brian Branch, és akkor megint a top 4 csapatból hoztam hármat, és amúgy meg van még egy csomó tök jó slot corner, tudom, Bears-nél, Bills-nél, Bengals-nál, meg sok helyen CT-t mozgatnak ide, Dervin James, Kyle Dagger, tehát hogy nagyon fontos ez a poszt is szerintem a ligában, és nyilván most akkor ott tartunk, hogy majdnem minden poszt nagyon fontos, de hogy nagyon szerintem felértékelődött ennek a két posztnak a jelentősége.
Nagyon tetszik a ték. Furcsa, hogy nem jutott eszembe, mert nagyon sok mindent körül jártam, és gondolkoztam, hogy mit lehetne behozni, és egyébként így belegondolva valóban egyébként ez egy tök jó dolog. Kettő dolgot tennék hozzá egy részben, hogy te is érintetted. Az egyik az, hogy így a slot cornerek kapcsán, hogy nekem a pozíció nélküli foci jut eszembe, hogy ugye már nem annyira röghöz kötöttek a pozíciók. Rengeteg olyan, nem csak védő, de támadó oldalon is olyan játékos van, aki nincs poszthoz kötve, és képes sok mindent ellátni. Ugye Hamilton-t említetted, ugye ő inkább safety-ként érkezett a ligába, de egyértelműen slot cornerként is kurva jól játszott az idei szezonban.
És ugye Branch is egyébként abszolút safety volt az egyetemen nagyobb, vagy hát safety-ként apostrofáltuk, de hogy őt is a slotban alkalmazzák, és nagyon jól.
Abszolút, ő is egy jó példa erre, csak Hamilton az, aki valóban a legjobbja lett az adott posztján. A linebackerek kapcsán meg egyébként azt lehet elmondani egyébként, hogy beszéltük az elmúlt években is, vagy én emlékszem olyan adásra, hogy azt beszéltük, hogy a jó linebackereknek azért mindig is megvolt az értéke. Csak nagyon-nagyon kevesen voltak, ezért egy kicsit így elnyomta ezt az egész diskurzus azt, hogy igazából a linebacker poszt nem értékes. Értékes, csak nehéz olyan linebackert találni, akiért valóban megéri fizetni. És egyébként a Ravens tök jól csinálta, hogy azt azért a sok, vagy azért a kevés közül, aki megéri, azért az egyért valóban adott értékes pinket, mert azért nem, manapság nem adsz ilyen magas draftjogot egy linebackerért, de Smithért pont megérte, és ők ezt jól látták meg, mert mit tudom én, a liga top 3 vagy top 5 linebackere valóban megérheti ezeket az értékeket, és csak be kell illeszteni. Úgyhogy igen, egyetes érdekeltékkel nagyon tetszik, meg kíváncsian várom, hogy merre haladunk majd tovább.
Igen, draftnál is ez érdekes lesz szerintem, most imán már kezdek én is kicsit áthangolódni a draftra, vagy lassacskán én is átfogok, hogy például Cooper Dijon-t én a slotba játszottam elsősorban, mert pont egy ilyen playmaker lehet, hogy Iowának a corner-e, safety-e, slot corner-e, tehát hogy sok helyen játszható, de hogy szerintem pont erre találnák őt ki, vagy nem is tudom. Szóval egy ilyen Hamilton fél dologra pont jól tudná, vagy lehetne őt szerintem használni, mert ennek full kitekintés volt, de hogy ezért gondolom, hogy tehát én mondjuk Dijon-t lehet, hogy jobban priorizálnám, főleg egy ilyen védelemben nyilván, ahol a slot corner fontosabb, mert most nyilván nem tudom, Jim Schwartz féle védelemben kevésbé, mert az nem ez a mai modell féle védelem, de vagy ezeknél a védelmeknél mondjuk jobban priorizálnám őt, és tökülne egy slot fegyverként gyakorlatilag, és sokan szerintem még azért úgy tekintenek rá, hogy pont emiatt, hogy nincs meg a posztja, meg mit tudom én, lehet, hogy inkább hátrébb kerül a mock draftokban, bordokon, stb., de hogy én lehet, hogy pont emiatt kicsit előrébb sorolnám.
Abszolút, ez is egy jó dolog, majd beszélünk az ilyen helyzetéről a draftodásokban.
Igen. Igen, a másodikat.
Jó, a második tékem is egy ilyen kettős dolog lesz. Az első az, hogy azok a támadósorok lehetnek és lesznek igazán sikeresek a közeljövőben, akik a motion-ökkel operálnak, és itt most valamilyen mozgásra értem ezt igazából az offenszben, legyen az az új motion, amit a Dolphins vezetett be az idejében, vagy pedig a sima motionok, amit ugye a Shanahan offenszekre jellemző, de igazából nem tudom, a Chiefs is rengeteget alkalmaz, ugye a 49ers, a Lions is sokat alkalmazott, és a Ravens is egyébként itt a konf döntőkben, tehát ugye a négy legjobb csapat rengeteget alkalmazta itt nem csak a főcsoport döntőbe, de alapvetően az egész szezonban. Nem azt mondom, hogy kizárólag ezek az offenzek lesznek sikeresek, hanem azt mondom, hogy ezek az offenzek azért nagyobb eséllyel lesznek sikeresek, és azért ez egy tendencia, hogy egyrészt ezek jók lesznek ezek a csapatok, de a tékem másik fele az pedig arra irányul, hogy a védelmek is elkezdtek ehhez alkalmazkodni, és ugye náluk meg azzal reagáltak erre, hogy egyre több a szimulált nyomás, valamint ahogy elrejtik, hogy mit akarnak az offenzek elől, és pont ezzel reagálnak a motionökre, ami kicsit megváltoztatja így az offenzek számára is a felállást, mert ugye nyilván az offenzek vannak mindig előnyben, de azzal, hogy nagyon sokat változtatnak, meg sok szimulált nyomást használnak a védelmek, részben ezzel tudják kicsit az offenzeket megállítani, és ugye ez a folyamat fog szerintem itt a következő években a csúcsra járatodni, azért a motionok az már nem egy újdonság az NFL-ben, viszont a védelmek reakciója az talán most kezdődött el úgy igazán.
Abszolút. Kicsit lesz egy valamilyen szinten védelmekbe kapcsolódó tékem még ehhez, bár nagyon inkább távolra, úgyhogy még meghagyom egy kicsit későbbre. A motionoknél ugye tényleg érdekes, hogy például a Chiefs inkább snap előtti motionöket csinál, míg a Niners, meg Dolphins, stb. A snap közbeni motionöket csinál, és hogy más ugye a kettő, de mind a kettőnek megvan a haszna. A snap előttinek inkább az, hogy lásd, hogy az ellenfél mit fog csinálni. A snap közbeninek, meg hogy a védelemnek a flow-ját elromlást, meg kedvezőbb szögeket alakítsál ki. És ugye tényleg, ahogy mondtad, azért motionok nagyon fontosak, meg egyre inkább erre megy a liga. Ugye annyit tennék ehhez hozzá, hogy akkor jók a motionok, ha van mögöttük egy cél, mert például Matt Canada rengeteg motiont használ, csak semmi célja nem volt az egésznek. Tehát, hogy nem láttad, hogy ezt miért csinálta. És hogy tök jó, hogy volt, csak nem ért el vele semmit, akkor meg tök mindegy, van-e motionod vagy sem. Nyilván Matt Canada egy kivétel negatív irányba, szóval nem akarom erre kiegyezni a dolgot, csak azért az fontos megjegyezni, hogy csak azért nem motionozzél, hogy legyen motionod, de hogy ha emögé tudsz egy célt tenni, akkor ez tényleg egy olyan fegyver lehet, amivel az védelmeknek azért nehéz mit kezdeni, és tökéletes ez a kiegészítésed, vagy a másik pontot, hogy igen, a védelmek most elkezdtek, azért ez főleg idei trend, tényleg nem ilyen több éves trend, hanem tényleg idei, hogy nagyon sok szimulált nyomás, a rotálás hátul a coverage-ben, amit szintén ők is a snap pillanatával próbálnak, vagy minél közelebb a snap pillanatához, akkor próbálják ezeket megtenni, és akkor ezzel próbálnak egy hasonló célt elérni, vagy hasonló eredményt elérni azzal, hogy irányítónak az utolsó pillanatban kell változtatni a gondolkodásán, hogy akkor mégsem így kell támadnom ezt a védelmet, hanem máshogy kell, és akkor hol is volt, nyilván azért ez nagyon gyorsan lejátszódik már a fejükben, mert mindent láttak a legtöbben, de hogy ezzel egy icipici hezitálásra lehet őket készíteni, ami pont elég ahhoz, hogy megzavarják, meg odaérjenek, meg nyomás generáljanak, vagy bármi. Ja, akkor én jövök. Hozok én is egy offenzeset, ha már így ebben az irányban mentünk talán kicsit el. Én azt hoztam, hogy mennyire fontosak a playmakerek, és talán még konkrétabban mennyire fontos az elkapás utáni yard szerzésnek a képessége a játékosnál, vagy a scriptjéreknél. Ugye gondolkodtam olyanban, hogy mindenképp kell egy támadó gurú, különben esélytelen vagy a Super Bowl-ra, mert látjuk, hogy most a top 8 csapatból is, tudom, 6-7-nél van egy nagyon jó támadó gurú, de nyilván ez egy kicsit ilyen magától értető dolog lett volna, vagy túl egyértelmű, szóval inkább ezt hoztam, hogy tényleg, hogy az elkapás utáni yard kreálás mennyire fontos a mai NFL-ben, és ezáltal ugye a playmakerek mennyire fontosak. Ugye megint visszavezetem ezt az egész too high felállásos dolgokra, és akkor ez megint egy ilyen 2-3-4 éves trend, inkább sem, mint konkrétan idei találmány, vagy idei tanulság, inkább az utóbbi éveknek a tanulsága, hogy ugye a védelmek ezekkel a két mészét is felállások, azt akarják elérni, hogy ne tudjál rajtuk nagy játékot csinálni, olyan úgy értve nagy játékot, hogy a labda sokáig száll a levegőben. Ellenben a támadóknak valahogy így is kell kreálniuk nagy játékokat, különben azért meg fognak halni, mert nem tudnak tényleg mindig négy adonként végigmenni. És nyilván most már úgy kell nagy játékokat találni, hogy a labda kevesebbet száll a levegőben. Ezzel együtt nyilván az azt is jelenti, hogy akkor a skill playereknek kell az elkapás után hozzáadniuk a pluszt, és ezért fontos, nem tudom, kívül most ez az elkapástani képesség. Nyilván egy overall playmakerekkel kapcsolva ja, nagyon fontos, hogy szorult helyzetbe tudjál rájuk támaszkodni, és nyilván egy playmaker nem elég, mert azt már ki tudják venni a védelmek duplázással, minimum kell kettő, de nyilván legjobb, hogyha ha három van, és azért tényleg nagyon sokat emelnek a támadó soron, nem kell mindent az irányítónak vagy a simának megoldania, hanem vannak tényleg olyan játékosok, akik elkapás után sokat tudnak ráállni. Nyilván Ninersnél ez nyilvánvaló, de hogy mit tudom én, a 8 legtöbb 20 plusz jaros játék, tehát az a 8 csapat, amelyek a legtöbb 20 plusz jaros játékot csinálta, az a Niners, a Lions, a Ravens, a Cowboys, a Dolphins, a Texans, Rams, meg a Titans volt az utolsó, jól emlékszem, de ebből 8-ból 7, ez top offense gyakorlatilag, és a Chiefs azért nincs itt, mert a szezon elején nem voltak ebben jók, de mióta felépett Rashi Rice, azóta ők is ott vannak már a top 8-ban, szóval ez is látszik, hogy mennyire fontos, hogy, és mindegyikben, ha gondolkodunk, van legalább két tök jó elkapó, és látszik, hogy milyen sokat tudnak ők hozzátenni a játékhoz.
Abszolút egyetértek, olyannyira, hogy nekem volt egy ilyen tékem, hogy a Dinken Dunkok korát érjük, ugye itt nem a yard after catch-re hegyeztem ki meg a playmakerekre, hanem hogy ugye az offenzeknek kellett idomulni ezekhez a védelmekhez, hogy ugye ők leszorították kvázi ugye az átlagos passzmélységet azzal, hogy berendezkedtek a védelmek a nagyjátékok ellen, és ezért az offenzek pedig idomultak ehhez, és kiigazították, hogy így is eredményesek tudjanak lenni, úgyhogy abszolút ezt látjuk. Én azért kíváncsi vagyok, hogy mikor kerülünk egy olyan spirálba, amikor ezt megpróbálják majd elvenni újra a védelmek, és egyébként idén szerintem már láttunk is példákat arra, hogy néhány védelem kicsit bátor módon otthagyta azért a hosszú területeket, és még nem kezdték el kihasználni az offenzek ezt, de szerintem visszafordul majd ez a folyamat egy kicsit, és megint fogunk majd egy olyan időszakot látni, ahol lesznek nagy játékok. Lehet, hogy nem olyan formában, mint 2-3-4 éve, de hogy itt ugye nyilván az offenzek mindig reagálnak a defenzekre, a defenzek az offenzekre, tehát hogy itt azért lesz egy kis kiigazítás, és lehet, hogy lesz majd egy egyensúlyi helyzet is valamikor.
Igen, ez mindig egy ilyen inga folyamat az NFL, hogy eltolsz egyik irányba, másik irány előjön, szóval igen, ez azért ez bőven elő szokott fordulni.
Jó, ugye akkor nálam is volt írva egy téknek, de ezt későbbre akartam írni, mert nem is volt annyira kihegyezve teljesen minden szempontból. Akkor hozok egy olyat, ez nem lesz olyan nagy meglepetés szerintem, de hogy szerintem most értünk el egy nagy generációváltáshoz az edzőknél is, mert ugye talán az irányítóknál már talán túl vagyunk, az edzőknél még csak elindult, és azzal, hogy most Vrabel és Belichick sem kapott állást, valamint olyan nevek, mint például Canales, igen, azzal egyértelműen átfordultunk arra, hogy most már minden csapat és tulajdonos inkább a fiatal, trendi arcokat keresi, akik valamilyen szempontból megreformálhatják a csapatot, és itt nem csak a támadókra szeretném ezt kihegyezni, mert ugye védőkoordinátorok is szép számmal elkeltek az idei piacon, de hogy ők is olyanok voltak, akik valamilyen újítás, forradalmat vezettek be, nem féltek új dolgokhoz hozzányúlni, tehát kvázi valamilyen szinten újítók voltak a saját nevükben, és ezek általában azért tényleg mind fiatal arcok, ugye itt beemelhetném azt is, hogy ugye Pete Carroll is elköszönt Seattle-ből.
Pont ezt tudtam mondani, hogy Pete Carroll helyett McDonald 72-ért 36 évével, az pontosan ez, igen.
Tehát, hogy szerintem most ez volt az év, és ráadásul az, hogy azért minden idők legsikeresebb edzője, Belichick nem kapott csapatot, az egy elég erős jelzés, és most persze tudom, hogy milyen okok voltak a háttérben, ami szintén egy fegyelmező dolog a tulajoknak, de hogy mégiscsak azok a vonzóbb tényezők, amik a fiatalság felé teredik a dolgokat. Kíváncsi vagyok erre, mert azért ez is egy érdekes dolog, hogy azért még Carrollban, Belichickben, de Vrabelben is láttam volna még éveket, attól függetlenül, hogy mindannyian egy picit talán megrekedni látszottak a saját bivoltukba.
Igen, ugye a Draymond nem is annyira öreg még egyáltalán. Mondjuk ő meg ugye túl nagy darab, tehát meg félemlíti az embereket. ez csak nyilván csak vicc a hírrel kapcsolatban, amit hirdettünk ma, vagy tegnap. Szóval, de igen, tehát hogy látszik nyilván egy fiatalítás az edzőknél. Ez is egy utóbbi évek folyamata nyilván, de hogy most volt tényleg ennek a teteje, hogy belítsek is Carol is off. Aztán egyetemre megyünk a szélben is, tehát azért itt volt egy ilyen nagy generáció, aki most éppen nem edzősködik, aztán meglátjuk, mi ezt mondjuk jövőre velük, mert gondolom azért belé csak még szeretné azt a rekordot megdönteni, meg Carol sem tűnt úgy, mint aki nem akarna már edzősködni, meg mondta is, hogy még ő edzősködne, szóval az érdekes lesz, hogy ők pedig mi lesz a jövőben, de igen, ez nyilván ez a fiatalanság, meg az újítás felé való hajlam, ez elindult jobban, mint korábban, és tényleg ugye Mayo a legfiatalabb főedző lett a ligában, aztán két hétre rá, vagy egy hétre rá McDonald lett a legfiatalabb edző a ligában, úgyhogy ez is látszik, neked kellene lesz is. Nagyon fiatal, meg tényleg aztán egy év koordinátori tapasztalattal jött, úgyhogy igen, az abszolút látszik, és akkor mindjárt lesz egy kapcsolódó tékem is ehhez, hogyha ha nincs hozzáfűzni való továbbra, akkor hozom is a
mehetünk
kapcsolódó. Igazából volt egy ilyen plusz egyem, amit végül nem hoztam, de kezdnek el, hogy a támadó edzők van egy ilyen félig mendig pluszom, mert azért kezd kicsit kiakadni ez a forrás, mert idén ugye több védőoldali főedző lett, oké, Ben Johnson visszamondta, akkor egál lett volna, de még mindig, és pont korábban beszéltünk arról, hogy mennyire nehéz már támadó koordinátort is találni, és most már vannak még mindig feltörekvő arcok, hogy Zach Robinson most támadó koordinátor, de azért kezdtek elfogyni itt a támadó oldali edzők, és ez nagyon durva, ez a mindenkit elvittek a Shanahan McVay duo alól, de nem is az a tékem, ez csak a plusz egyen volt. A másik edzés az, hogy és akkor védő oldalra átnyalgalva, hogy a Fangio féle védelem helyett a McDonald féle védelem lesz az új trend, az új meta, vagy bárhogy is akarok fogalmazni, hogy az utóbbi években a Fangio féle rendszerről szóltak itt a védelmek, meg a kinevezések, de gyakorlatilag Fangion kívül minden egyes edző megbukott. Nagyon durva, tényleg, ha megnézzük, mindenki megbukott, és idején egyetlen egy Fangio féle kinevezés volt, az Vic Fangio az Eaglesnél, rajta kívül senki nem ment el, se védőkoordinátornak, se főedzőnek, ami nagyon durva. Ehelyett ott van a McDonald féle új irány, és eddig ugye csak McDonald volt, jövőre már lesz 5, ugye McDonald Seattle-ben, Ravensnél ugye marad a rendszer orr alatt, a Titansbe is a Ravensből ment ember, a Dolphinsbe is a Ravensből ment ember, védőkoordinátorok mindkét helyre, és ugye a Chargersnél lesz Minter, aki a Michiganből hozza ugyanazt, amit McDonaldnál ott megcsinált egyszer, és ez most már a többi nyolcada, vagy a hatoda gyakorlatilag, ez egy év alatt alakult ki, nyilván látszott, hogy McDonald mennyire jól csinálta, és ahogy pont mondtad, a szimulátnyomásokat, rotálásokat, az nála csúcsozódott ki ez az egész, és ez a védelem ez annyira kreatív és annyira extra volt, hogy most ezt fogják elkezdeni máshol a csapatok, nyilván ennek azért nincsen még akkora múltja meg fája, mint Fangio-nak volt, azért jóval tovább volt védőkoordinátor a ligában, de kíváncsi aztán, hogy itt a meg hát alól kikerül emberek, hogyan fognak tudni itt elboldogulni.
Nagyon érdekes a gondolat, mert egyébként nekem szintén meg nem írtam ugyan föl, de ezen is gondolkoztam, hogy valami Vic Fangio védelmes téket hozzak, és azért is fán szerintem ez az egész, mert ugye Fangio pont az Eagles-hez ment, és kíváncsi voltam, vagy kíváncsi vagyok, hogy egyébként neked erről mi a gondolatod, most nagyon röviden is akár, aztán majd szezon előtt valószínűleg beszélünk róla, de tudom, hogy ugye pont az ő védelme nem bukott meg, de hogy maga a rendszer az azért tényleg egy kicsit így megbukni, vagy leáldozni látszik.
Igen, tehát hogyha egy újabb Fangio növendék érkezett volna, akkor nem örültem volna. Az, hogy Fangio érkezett, szerintem azért Fangio megmutatta, hogy azért ő még mindig jól csinálja, és ő tud változtatgatni meg minden, úgyhogy én neki örülök összességében. Mondom, egy McDonald-nak jobban örültem volna, de ez erről le kellett tennem hamar. De összességében mindenképp, tehát hogy összességében pozitív vagyok azért ezzel a Fangio kinevezéssel, de azért, mert ő Fangio, és nem egy Fangio növendék.
Oks. Akkor hozhatom a következőt. Ez egy olyan ték lesz, ami ha belegondol az ember, akkor igazából nem egy nagyon nagy ördöngösség, igazából egy elég normális dolog, de hogy így kicsit így összeszedve a gondolatokat, én azt írtam föl, hogy a jó edzők és koordinátorok számítanak, és nem a keret, és ezt igazából úgy akarom megfogni, hogy rengeteg olyan csapat volt idén, ahol akiket azért becsültünk le, mert alapvetően nem volt elég tehetség, vagy nem láttunk elég tehetségeket a keretben, viszont olyan koordinátorok vagy edzők kerültek a csapatok élére, akik sokkal többet hoztak ki ebből. Például a Texansnál érkezett két jó szakember, és alapvetően egy olyan keretből jött, oké, tudom, hogy Stroud, meg minden, de ha csak a védelmet nézzük, ott is sokkal több jött ki, mint garantálná a keret. De egyébként ugyanezt lehet mondani a Ravens defense-ről is, akiket egész év elején leírtunk, hogy hát nincsenek nagy sztárok, nincsen peszrás, és jött egy McDonald, és igazából a rendszerrel aláütötte, amit kellett. Ugyanez Jim Schwartz a Brownsnál, ott is oké, van egy Garrett, de azon kívül igazából szerintem senki sem elit szintű játékos, oké, vannak feltörekvő egyének, de tavaly is ott voltak, és nem sikerült. De ott van a Rams is, akiket szintén lebecsültünk, konkrétan védő oldalon nem volt normális játékos Donaldon kívül, offenz oldalon meg hát azt hittük, hogy itt van egy félsánta öreg Stafford, és hogy McVay sem képes semmit kezdeni vele, ehhez képest Morris a védő oldalon, McVay pedig a támadó oldalon hozott ki nagyon-nagyon sokat ezekből a keretekből, és akkor még lehetne mondani sokat is, sokkal több ilyen egységet, például LeFleur a Packersnél egy nagyon fiatal egységből szintén nagyon sokat hozott ki, meg ha már nagyon picit tovább megyünk, akkor visszafelé is meg lehet fordítani, hogy például ott volt ez a Jaguars offense, akik tavaly tök jól néztek ki, azt gondoltuk, hogy tovább fejlődnek, Lawrence egy top 5 közeli irányító, és akkor betették Presto Taylort játékhívónak, és rögtön elromlott minden. Szóval...
Igaz szinten jó példa. Igaz,
abszolút, az is egy jó példa, tehát hogy picit érdemesebb lehet erre jobban kihegyezni a dolgokat, mint egyszerűen ránézni a nevekre, hogy itt tök jó nevek vannak, hát ez biztos, hogy jó lesz. Vagy pedig itt hát nincsen elég tehetség, akkor biztos, hogy nem lesz jó. Szerintem ebbe a hibába azért év elején mi is alaposan beestünk egy pár csapatnál, de úgy szerintem a közvélemkedés is eltekintettől. Úgyhogy ezt akartam kiemelni, hogy mennyit számítanak a jó szakemberek, és nem feltétlenül kell telepakolni a sztárokkal az egységedet, hogy azok működjenek.
Erre majd nem emlékeztes már augusztusban, amikor jósolunk a szezonra. Nézd, akkor ez hatalmas.
Abszolút, saját magamat is megpróbálom emlékeztetni.
Igen,
nyilván az a gond ezzel, hogy sok helyen ugye nem is tudtuk, hogy ezek a szakemberek, most nyilván McVay-nél például pont tudhattuk volna, tehát ott egyértelműen magunkra nézhetünk, hogy azért McVay-ből ennél sokkal többet kinézhetünk volna.
Mondjuk az offense, azt gondoltam, hogy egyébként működhet a Ramsnél, azt hittem a defense az annyira rossz, hogy annyi pontot engednek, hogy tök mindegy, mit csinál az offense, de gyibáltad most persze...
Meg egyébként igen. Tehát, sok ilyen van, és Chiefs-nél se gondoltuk, hogy Spanyolo, tehát ez a védelem tök közepes volt az elmúlt években. Spanyolo egyébként mindig összetette, amikor kellett, most megkapta azt a pár kiegészítő játékosát, és összetette egy liga elit védelmet. Szóval ez elég sok helyen megfigyelhető volt, hogy alapvetően a keret miensége, minősége nem feltétlenül indokolta azt, amit láttunk végül.
Ezt lehet úgy módosítani, kicsit nem tudom, tehát hogy inkább az, hogy az edző is olyannyira fontos, tehát hogy igazából mind a kettő kell tenni, mert ez, nem mondok ezzel nagy újdonságot, hogy kell egy jó keret is, meg egy jó edző is. De hogy igen, tehát egyébként abszolút tök jó, amit mondasz, hogy jó edző nélkül azért nehéz. Te most a Browns tök jó például a szempontból, hogy én tök jól, egész jól gondoltam azért ezt a keretet, ami a Brownsnál volt tavaly is, oké, javítottak rajta egyértelműen az idei évre is, de hogy sokkal nagyobb ugrás volt a koordinátor csere, és hogy szerintem tavaly nagyon alul teljesítettek a keret erősségéhez képest a rossz edzői munkával, és akkor most a Packersnél ugyanazt elmondhatjuk, hogy évek óta alul teljesítenek a keret erősségéhez képest, mert rossz az edzői munka, és most a Brownsnál, hogy érkezett tavaly egy tök jó edző, az a tök jó, egy sokkal jobbat hoztak ki, nyilván azért ilyen magasságokban nem számított talán senki sem, és kérdés ezek a Packersnél például sikerül egy új védőkoordinátorral. Nyilván most sok függ attól, hogy jó lesz az új védőkoordinátor. Ez nyilván egy fontos kérdés. De abszolút igen, tehát hogy nagyon fontosak az edzők. Ilyen ellenpélda, hogy a Panthersnél azt hittik, hogy tök edző stáb van, aztán mégse, de ezt meg aztán fogalmunk sincs, hogy tényleg az új stáboknál, hogy meg az új edzőknél, akik előjöttek alacsonyabb beosztásokból, gondolok itt koordinátori előre léptetésekre, hogy ők majd ott fognak teljesíteni, szóval nyilván azt azért nehéz lesz majd augusztusban is megjósolni, hogy például a Falconsnál Zach Robinson egy jó koordinátor, vagy csak azért gondoljuk, hogy lehet, hogy jó, mert hogy megfélelül érkezik, szóval ezeket nyilván majd kalibrálnunk kell úgyis, hogy mit várunk ilyen szempontból. Jövök én akkor a negyedikkel. Ez egy személyes dolog, hogy Mahomes a GOAT. Csak ennyi a tanulságom.
Ez is sokkal, volt írva.
Sokkal jobb lenne, hogyha ezt jövő héten vennénk fel, és megnyerné a Super Bowl-t, akkor ez egy egyszerűbb érvelés lenne, mert azért három győzelemmel és egy vereséggel egyértelműen jobb lenne az ő önéletrajza, mint Bradynek volt ugyanekkor három Super Bowl győzelemmel, és nulla Super Bowl részvétellel ezeken kívül, meg kevesebb konferencia döntőbe, stb. Ha 2-2 lesz Mahomes, akkor ez egy tök jó vitalin döntő dolog, hogy mi a fontosabb bejutni 4-be és megnyerni 2-t, vagy bejutni 3-ba és megnyerni 3-at. Most ez már egy érdekesebb kérdés, hogy melyik a nagyobb elismerés. De hogy Mahomes egy kicsit visszatérve, hogy ez a Chiefs biztos, hogy semmelyik másik irányítól nem jutott volna a Super Bowl. És oké, volt egy nagyon jó védelmük, de hogy az offense biztos, hogy nem jutott volna el milyen magasságokba, és azt is érdemes megnézni, hogy a Chiefs idén 20. volt cash spendingben, tehát hogy mennyit pénzt költöttek a keretre, ami általában elég jól megmutatja, hogy egy csapat mit gondol magáról, hogy mennyire akar rámenni a Super Bowl-ra. Például Niners 3. volt idén pénzköltésben, és utóbbi 5 évben is egyébként a 6., ha minden igaz. Az mondjuk érdekes, hogy Chiefs utóbbi 5 évben 29., ami azért meglepett. Idén nem lepett meg, de az utóbbi 5 évet vizsgálva azért meglepett, hogy ennyire keveset költöttek. Na minden, szóval ez a Chiefs azért nem egy igazi win-now struktúrát mutatott, vagy építkezést mutatott, de vagy Mahomes-uk, és az már nyilván túlzás, hogyha Mahomes-ot van, akkor mindegy, hogy minden más mindegy, de ez már egy túlzás, mert kellett nagyon jó védelem, meg mit tudom én, de hogy nagyon durva ez a csávó, hogy, és az a legdurvább igazából, hogy tök más, mint ami régen volt. Régen nagy játékok, wow, extra, leesik az állunk. Most meg gyakorlatilag, mint Brady, hogy minden tökéletesen csinál hiba nélkül, elveszi, amit a védelem kínál neki. Ez egy hihetetlen transformáció, és tényleg, ha megnézed a Texas Tech filmjét, akkor azt mondod, hogy oké, a karrier elején a Holmes-ot el tudtam képzelni, hogy majd olyan lesz belőle, talán, de hogy ami most van, az így no fucking way, hogy ezt így egy elgondoltam volna, hogy hát annyira más a két iránytól, akit látunk itt 5-6 év távlatából.
Tökéletes, amúgy én is hoztam egy hasonlót, én úgy írtam föl, hogy Patrick Mahomes egy külön kategória, és szerintem ez akkor is meg fog állni a helyét, hogyha nem nyeri meg a Super Bowl-t. Nyilván ugye a Tom Brady-s összevetés, akkor azért ez más lesz, mert azért akkor a két elbukott döntő az már máshogy fog festeni, az ő szempontjából, meg a Chiefs szempontjából is, de az, hogy külön kategória az irányítóknál, szerintem az megkérdőjelezhetetlen, és én úgy emlékszem egyébként, hogy tavaly is eljutottunk eddig a következtetésig, aztán évközben mindig kicsit visszatáncolnak, vagy közelítenek a többiek, de az az év befejezése, hogy Mahomes azért teljesen más, és amit mondtál, hogy átalakította a játékát, azt szerintem tök nehéz lehetett neki, mert egyrészt az egyetemen is inkább az jellemezte első éveiben is, azért ez egy trademark dolog volt nála, meg egy sokkal látványosabb, viszont amit most csinál, az kevésbé látványos, de legalább ugyanannyira hasznos, vagy ugyanannyira hatékony, és legalább ugyanolyan magas szinten tudja csinálni. Ez az igazán hihetetlen szerintem, hogy nem a fizikai paraméterekben megy a liga fölé, hanem intelligenciában, játék értésben, tudásban, nehéz, nem tudom, hogy hogyan lehetne szépen összefoglalni és kifejezni, de hogy ebben is felettük van, és hihetetlen, hogy mennyire ki tudja maximalizálni nem csak a saját képességeit, de hogy az offense képességét körülötte, és az is egy tök jó ték tőled, hogy ez a Chiefs, ez nem, hogy nem jutott volna el idáig, hanem már lehet, hogy a Dolphins ellen kiesnek, jó, aztán túlzás, mert ott a Chiefs védelem teljesen megfogta az ellenfelet, de hogy a közelében nem lennének ennek, mert, és mit tudom én, itt célozhatunk akár a, nem tudom, egy top 5-ös kubéra is, mert akkora különbség. Úgyhogy ez egészen hihetetlen, hogy mennyire elszakadt az élmezőntől is.
Igen, és mondtad, hogy eljutottunk ideig tavaly is, hogy kiemelkedik a többiek közül, azért vittem most egyel tovább a beszélgetést.
Ja.
Bradyhez hasonlítjuk, és tényleg, hogy gyakorlatilag már fejbe, meg mindenhogy ugyanolyan jó, mint Brady, és mellé az vannak fizikai tulajdonságai, amivel olyan extrákat tud hozni, akár tényleg a nagy passzok, akár a menekülések, akár a zsebben belüli elképesztő mozgása, amivel tényleg, mondom, szerintem, én nem láttam jobb irányítót még Mahomesnál is, hogy a Bradynek a karrierének a nagy részt végigkövettem, de szerintem nem volt még Mahomesnál. A jelenlegi Mahomesnál jobb irányító ligában.
Abszolút.
És ugye az utolsó.
Jó. Kettő téken maradt igazából, amin gondolkozom, hogy melyik legyen. Hát én még azt hoztam, hogy kicsit összerázódott a mezőny itt az NFL-ben, hogy nincsen igazán kimagasló csapat, és persze itt most beszéltük arról, hogy a Chiefs az egy dinasztia, megint ők vannak ott, a 49ers is azért vártuk az év elején, de hogy nem akkorák a különbségek szerintem se az élmezőnyben, se ott a közepén, és sok csapat van, aki képes viszonylag stabil teljesítményre, és nyilván itt a végén az ilyen klasszis teljesítmények, mint mondjuk Mahomesé dönthet a végső csatában, vagy mondjuk egy olyan zseniális offense guru, mint Shanahan, de én úgy érzem, hogy egyébként furcsa módon nem csak az AFC-ben, de úgy érzem, hogy az NFC-ben is jóval összerázottabb lett a mezőny, mint például azt az év elején gondoltuk, vagy mint az elmúlt években volt bármikor, és szerintem ez a tendencia egyébként folytatódni fog a következő években is.
Érdekem, gondolkodok igazán, mert szerintem mégis az igazi rájátszásban a Niners nem játszott jól, de az alapszakasz meg annyira kiemelkedőnek éreztem őket mondjuk az NFC-ből, hogy az alapján az NFC oldalán, úgy érzem, hogy Niners azért most jelenleg kiemelkedik, és mögötte tényleg elég jól összeállt a mezőny, de végül is tényleg azért a Packers meg a Lions is elég jól megszorongotta a Niners, szóval nem biztos, hogy jók ezek az érzéseim igazából. De viszont tényleg, hogyha ezt nem nézzük a Niners-t, akkor tényleg főleg előre vetítünk, Lions tovább is nagyon jó lehet, Packers előre léphet, Cowboys biztos tovább is nagyon jó lesz, most hogy a Lions-szerűen is csinálnak, azt majd megtudjuk. Hogy vagyunk még itt az NFC-ben? Eagles, igen, azért remélem, meglátjuk még. És akkor tényleg a Rams is egy kicsit a védelemben tud javulni, akkor ők is. Úgyhogy ja, azért tényleg itt egy elég masszív első fele azért a konferenciának. Hát az AFC az meg tényleg nagyon durva, hogy mennyire össze van állva tényleg Ravens, Bills, Chiefs, ugye most már Texans, Jaguars, én azért még nem írnám le, hogy most nem előre indulnak. Bengals meg Burrow visszaérkezésével újra ott lesz, Dolphins is azért ott lesz valószínűleg. Browns, jól meglátjuk majd az irányító kérdés, de tényleg azért itt is egy nagyon masszív első fele van a konferencián, gyakorlatilag ez a fele volt a konferencián, amit felsoroltam, és akkor a Jets ilyen a Rodgers-el meg még szintén csatlakozhat, a Chargers, hogyha Harbaugh-val jól alakul ez a dolog, Colts és hogyha Richardson beválik, szóval itt is bőven vannak még érkező csapatok, úgyhogy, de igen, ez egyébként egész évre azért nagyjából igaz volt, hogy volt egy pár csapat, amelyik negatív irányba kilógott, a ötöde mondjuk, srác per kb. És volt egy nagyon erős, nagyon masszív középmező, meg volt egy tök erős eleje az egésznek, szóval egyébként igen. És át kell gondolnom, de én is eljutottam végül is ide, amit mondtál. Hozom akkor legutolsót?
Jep, lehet.
Jó. Úgy sincs fogalmunk róla, hogy melyik iránytól lesz jó, akkor fogadjunk a adottságokra. Ez a tékem. Mert igazából tényleg most fogalmunk sincs kiből lesz a jó irányító, vagy ezt kiterjeszthetjük egyébként jó játékosokra is. De hogy nem csak nekünk, nem, meg a szakértőknek sem, de a general managereknek sem, mert azért is látjuk, hogy folyamatosan vannak ugyanolyan mellélövések. Persze ettől még kövessétek a draft folyamatot velünk együtt, mert az tök érdekes lesz, meg olvassátok a kontenteinket, de hogy most egy irányítótnál maradva, nekem most már tényleg kezdek eljutni arra a pontra, hogy szinte minden mindegy, fejlettség, fejbeni dolog, én próbálok a képességekre, adottságokra fókuszálni, most nyilván túlzok egy kicsit azzal, hogy tök mindegy a másik, mert ez nem igaz, hogy nem kell semmi mást nézni, csak hogy ez az adottságok, képességek, ez egy alap, amire így muszáj, hogy szükséged van. Most nyilván az idei draft class-ért élénkedik a felünkben, vagy a tavalyi, Bryce Young ugye méretken kívül gyakorlatilag tökéletes prospect volt, de látjuk azért méret fontosabb, mint sokan gondoltuk, nyilván még ne írjuk rá Youngot, de azért azt már én nehezen látom bele, hogy ő belőle egy top irányító lesz, most nem könyvelem el még Bassnak, vagy mit tudom én, de hogy azt a top játékot nehezen nézem most már ki belőle, egy korrekt, mit tudom én, Tua-szerű top 15-ös dolgot azért jó rendszerben még mindig, de hogy az nem az, amit szeretnél feltétlenül egy irányítótól. Ellenben ugye Stroud kapcsán voltak kérdőjelek, mit tudom én, ez túl teszt, hogy nem jó eléggé fejben, meg hogy túl jó személyzete volt, meg nem improvizált eleget. Ellenben tök jó felépítése van, nagyon jó karja van, amit egyébként alulértékeltünk szerintem, jól mozog, amit szintén alulértékeltünk szerintem, ami nyilván utólag okos az ember, meg nem tudom, meg hogy nem mindig mondanád meg az egyetemi dolgaiból, szóval ez megint az a helyzet, hogy fogalmunk sincs, és akkor ez szívás. És mielőtt Richardson megsérült, azért inkább róla beszéltünk, mint Stroudról, mint akiben szép jövő lehet, nyilván majd meglátjuk még a sérülése után mi lesz, én mindig várom. De itt van Jordan Love is, aki megérkezett, hogy ő is egy főleg adottságokra építő irányító volt, és sok minden más miatt le lehetett húzni, aztán most nagyon jól néz ki. Nyilván vannak kivételek, hogy adottságokból nem lett jó irányító, persze, ilyen is van, de ha megnézzük azért a múltkor összeraktam egy ilyen poltos dolgot. A top 11 irányítóm, ami az első három polc volt, Mahomes, Allen, Burrow, Herbert, Lamar Jackson, Stafford, Rodgers, Lawrence, Stroud, Love, Prescott. Ebből talán Burrow és Prescott az, aki nem ilyen hűha traits guy, vagy ilyen képességek, adottságok. A többi mind igen. És azért ez egy elég durva arány a top irányítók között.
Abszolút. Ezen is gondolkoztam, én ezt inkább úgy fogtam meg, hogy a fancy dolgok ne vigyenek el minket az irányítóknál, hanem koncentráljunk az ilyen kicsit hagyományosabb dolgokra, hogy mikben jók, hogy nyomás alatt mit tud, hogy mennyire olvas a védelmeket, ezen felül nyilván a felépítés nagyon fontos, ami Stroudnál egyébként ugye prototípus volt egyébként, azért fura Stroud, mert mindig megemlítettük, hogy prototípus felépítés, ebben jó, abban jó, és akkor végül kiugattunk ott, hogy hát struktúrán kívül nem jó, és akkor kicsit így eltemettük, de egyébként nem jó, hogy ez az eltemettük, inkább én ezen is gondolkoztam, hogy Stroudot miért nem vettük észre, és nem azért, mert hogy ő benne nem bíztunk, hanem Youngba is Richardsonba túlságosan.
De egyébként, Stroudból nem láttuk ezt, amit most idén csinál.
Jó, ezt nem láttuk, de nem, tehát hogy őt azért nem úgy kezeltük, mint Herbertet, hogy ő egy rossz irányító, mondjuk top 10-be kihúzni, tehát én erre emlékszem, hogy Stroudot is egyértelműen top irányítónak gondoltuk, csak Richardson meg Youngot annyira felhájpoltuk, meg annyira sokat láttunk bennük, hogy kicsit így levette a rivalda fény Stroudról, de amúgy Stroudból is végig láttuk, hogy ő amúgy egy stabil arc lehet. Nyilván ezt nem láttuk, ami kijött belőle, de ezt szerintem senki nem láthatta, tehát hogy itt nem csak mi vagyunk, vagy minket lehet elővenni, hanem igazából majdnem minden draft szakít, mert ilyet nem lehet jósolni egyszerűen egy rukinak, tehát az képtelenség. Szóval én csak arra akarok kiukadni, hogy itt a Stroudos dolog szerintem azért megtévesztő, mert hogy alapvetően őt azért egy jó prospektnek láttuk, csak kicsit a többieket túlságosan elé nyomtuk.
Igen, bár azért Stroudnál is azért szerintem többször úgy fogalmaztam, én legalábbis most nem akarok mindenkire rábismerni, mert emlékszem már pontosan nyilván, hogy ki mit mondott, de hogy azért úgy voltam vele, hogy belőle lehet egy nagy, belőle valószínűleg stabilan egy jó irányító lesz, de én nem láttam benne, hogy egy top irányító lesz, és most már nyilván máshogy látom, de hogy ez nyilván azért is volt, mert nem láttuk tőle ezt az egyetemen, egyáltalán láttuk tőle ezt az egyetemen, és egyébként Herbertre is pontosan igazán az, hogy ő full más irányító az NFL-ben, mint ami volt az egyetemen, amivel így nem tudsz mit kezdeni, tehát hogy ezzel így, ezt így nem tudod megjósolni, hogy egy tök más irányítót fogsz látni egy év múlva a profi között, főleg pozitív irányban nem, úgyhogy nyilván ezért jár az egész scoutolás történet, de igen, nem is erre jutottam ki, hogy ha nincsenek meg az adottságaid, ami tényleg most felépítés, karerő, stb., akkor olyan limitációid lesznek, amit nem fogsz tudni nyilván később leküzdeni, míg azért sok minden másban tudsz fejlődni, meg le tudod küzdeni, nyilván azt sem fogod tudni minden esetben, meg sokan egyáltalán nem fogják tudni, de hogy De hogy nem akarok igazán egy ilyen limitált irányítót, akivel biztos, hogy nem lesz top irányító, mert vagy majdnem biztos, most nyilván nem akarok teljesen abszolút tokba beszélni, de hogy nagyon kicsi esélye lesz belőle, igazán top irányító, és nyilván lehet, hogy az adottságos emberből is egy óriási bust lesz, de hogy még mindig inkább abból lehet a top irányítót kihúzni szerintem.
Egyetértek.
Tudj, kíváncsi vagyok majd az idei draft class-ra is, mert most már elkezdtem nézegetni.
Én már egy kicsit érzem magam, hogy óvatosabban kezdem megfogni a dolgokat, mint a tavalyi.
Hát igen, azért én tavaly is elmondtam, hogy tanul az ember, és a tavalyi class ez pont egy ilyen volt, főleg irányító fronton, amiből nagyon, nagyon lehet tanulni a saját hibáidból, meg az egész saját hibájövésedből. Tehát ez egy pont egy olyan dolog volt, amiből tök jól lehet tanulni. Na, megvagyunk, maradt még benned valami? Ilyen plusz egyek?
Nem, egyébként igazából a tiédek kiegészítve majdnem minden téket felsoroltunk, még a pluszokat is, amiket írtam, úgyhogy én nagyjából összegyűjtöttük, ami bennem megfogalmazódott.
Nekem egy ilyen plusz fél volt, csak hogy a futójáték és annak a sok oldalúsága egyre font, vagy megint fontos, vagy nem tudom, és hogy most a power futások jöttek elő, és ezek a jobban működő dolgok, duo futások, stb. Szóval jön is egy ilyen most hát ilyen ellenpólus, vagy elindul az inga a másik irányba a dolog, hogy akkor most megint a futójáték azért fontosabb, és hogy annak tényleg a sok oldalúság, hogy sokféleképpen tudja elfutni, ez egy fontosabb dolog, mint volt 2-3-4 évvel ezelőtt, amikor azt mondtuk, hogy a passzjáték a király, és ne is fuss el semennyit. Nyilván túlzok, de hogy ennyi, hogy ez most megint előtérbe kerül a futójáték, de ez csak egy kicsit félig kidolgozott. Plusz egy volt, hogyha pont lelőtted volna valamelyikemet. Na szuper, szerintem tök jó kis adás volt, remélem, hogy nektek is tetszett, és jövünk akkor csütörtök délután, avagy péntek hajnalra időzítve a Super Bowl felvezető, tippes, fogadásos, beszélgetős fan adásunkkal, és hát addig meg olvassátok az oldalon az összes szuper cikk, beharangozó cikkünket a Super Bowl elé. Szóval találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.